Testvérek, az előtt elolvasott szakaszból szeretnék kiemelni egyetlen egy verset. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amit kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Eddig a kiemelés, foglaljuk el helyünket. Az élet szenvedés, aki mást állít, csak el akar adni valamit. Az élet szenvedés, aki mást állít, csak el akar adni valamit. Nem tudom, hogy egyetértünk ezzel, hogy így gondoljuk-e. Egy kicsit megvizsgálva a körülöttünk lévő világot, és azt, hogy mi az, ami árad felé, mi az, ami árad gyermekeink felé, azt hiszem, igazat kell adnunk ennek a mondatnak. Éppen a napokban került elém a kezembe több olyan újság is, amelyek egészséggel kapcsolatos újságok, az egész újság tehát erről szól, és nagy öles betűkkel lehetett olvasni az elején, hátulján, közepén, szinte mindenhol az ilyen is ehhez hasonló mondatokat, hogy például fogyjon álmában. Fogyjon álmában. Semmit sem kell tennie, csak csatolja föl ezt a nem tudom milyen szuper övet. Aztán fogyjon úgy, hogy semmilyen plusz munkát nem kell végeznie. Fogyjon úgy, hogy nem csinál semmi különlegeset, csak végzi a napi megszokott munkáját, a napi megszokott rutint, és meglátja, hogy két napon belül már eredmény lesz. Elképzelem, ahogy az ember fölcsatolja az övet, és végzi a napi rutint, beül a tévé elé, chipszel, kukoricával, meg sörrel a kezébe, és közbe fogy. És amikor az ember ilyen mondatokat olvas, ugye, akkor valahol tényleg az jön elő, hogy itt valamit nekünk nagyon el akarnak adni. Emlékszünk még a kezdő mondatra, az életszenvedés, aki mást állít, az el akar adni valamit. Szóval van valaki, aki elhiszi, hogy erőfeszítés nélkül, maradjunk témánknál, le lehet fogyni. Hogy ugyanúgy élek, mint eddig, és akkor majd valami csodaszer kapcsán. Hát gondoljuk már egy kicsit végig, nem pont azért lettem olyan, amilyen, mert úgy élek, ahogy eddig, és úgy éltem, ahogy. Miért akarnak palira venni bennünket? Nincs olyan, hogy semmit sem kell tenni, semmit sem kell változtatni, mindent lehet úgy csinálni, mint eddig, de majd óriási változás lesz az életünkben. Ilyen nem létezik. De biztos van, aki elhiszi. Hiszen egész társadalmunk erre van kiélezve, hogy minél könnyebben szerezzük meg, minél könnyebben kapjuk meg, minél könnyebben érjünk el vágyakat, álmokat, ne kelljen áldozatot hozni, ugye ne kelljen izzadni érte, ne kelljen tanulni. Bizony, van, aki elhiszi. Elhiszi azt, hogy lehet eredmény erőfeszítés nélkül. De talán mi már sejtjük, vagy tudjuk, akár személyes tapasztalatunkból is, hogy nincsen eredmény verejték nélkül. Nincsen boldogság anélkül, hogy be nem ismernénk, magunktól nem megy. A saját erőnkből nem tudunk azzá válni, akivé válhatunk. És az a felismerés, és az az út, amíg az ember ehhez a felismeréshez eljut, az bizony szenvedéseken keresztül vezet. Az élet szenvedés. Lehet ezt figyelmen kívül hagyni és álmodozni könnyű eredményekről, de nincsen eredmény szenvedés nélkül. De nem csak erre az egy témára gondoljunk, ami a mai társadalomban bizony nagyon akut kérdés, ugye itt a túlsúly kérdése, sőt az egész nyugati társadalomban egy roppant akut kérdés és komoly egészségügyi kockázatokat rejtő kérdés. Ne csak erre gondoljunk, hát nézzük csak meg, hogy a fejlett, vagy legalábbis annak tűnő ember mennyire elfeledkezett erről az igazságról, ugye, hogy nincs eredmény erőfeszítés nélkül. Az egész világunk ebbe az irányba fejlődött. Hát 100-150 évvel ezelőtt mit jelentett az, hogy hogy milyen utat kellett addig megtenni, hogy az étel az asztalon legyen. Milyen erőfeszítések sora kellett ehhez, hiszen azt meg kellett termelni. Arra figyelni kellett, arra gondot kellett viselni, és amíg termés lett, addig hány és hány óra ment el munkával, izzadságos, fáradtságos munkával. Mi van ma? Bemegyünk a boltba, és levesszük a polcról azt, ami kell. És ez még hagyján a baj az, hogy azt is levesszük, ami nem kell. Amire semmi szükség nem lenne, de ha már ott van. Én meg éppen itt vagyok. Ugye? Ez is mennyivel egyszerűbb lett a világ. És ennek lehetne persze jó oldal és sokkal kidomborodóbb, de valahogy nem ez látszik. Vagy gondoljuk bele, hogy 100-150 évvel ezelőtt mennyivel fájdalmasabb és szenvedéssel teli volt egy gyógyulás. Hiszen nem volt, tudom én, fájdalomcsillapító, vagy legalábbis nem olyan minőségű, mint manapság. Egy sima, egyszerű törés milyen fájdalommal járhatott, amíg az meggyógyult, micsoda szenvedéssel járt. A régi ember, a régebben élt ember számára éppen ezért ez egy világos dolog volt, hogy nincs szenvedés nélkül eredmény és gyógyulás. De akár csak az egzisztencia fenntartása, 100-150 éve, hát micsoda munka kellett hozzá. Ma pedig, hát milliók elérdeg élnek ugye segélyekből. Semmit nem kell csinálni, akkor is jön valamennyi. Dőzsölni nem fogunk belőle, egy-két napig királyok leszünk, amíg megvan a segély, utána pedig majd valami lesz. Hál' Istennek azért talán már egyre inkább történik változás ezen a területen. Hová lett az ősi tudás, ami arról szól, hogy nincsen eredmény szenvedés nélkül? Hová tűnt? Ez a felolvasott történetünk, ennek a pogány édesanyának a története, az ezt az igazságot világítja meg olyan mélyen, amilyen mélyen csak lehet. Ez a történet egy kemény történet, elsőre nehezen fogható történet. Talán mondhatni érthetetlen, de ott vannak a mélyben azok az élet és létfontosságú igazságok, amiket érdemes megkeresni. Felolvasásra talán azt mondhatjuk, hogy ez valami tévedés, hogy benne maradt, nem? Hát Jézustól nem ilyen viselkedést szoktunk meg, Jézustól nem ilyen mondatokat szoktunk meg. Hát hogy lehet az, hogy ő levegőben néz valakit, aki hozzá segítségért megy? Hogy lehet az, hogy valaki ilyen keményen választana? Hogy lehet az, hogy Jézus kutyának nevezzen egy nyomorúságban lévő asszonyt? Hát miért? Mi ez? Ez a felszín. De most menjünk a mélyre. Azt olvassuk tehát, hogy Jézus elmegy egy pogány területre. Az evangéliumokban nem gyakran olvassunk ilyet. De utána lehet járni, meg lehet nézni. Egy párszor viszont olvassuk konkrétan azt, hogy Jézus elmegy. Elhagyja a megszokott munkálkodási területét, ami ugye Izrael akkori területe volt, bár nem így hívták, mert akkor már így nem létezett Izrael. De itt most kifejezetten tudjuk, hogy konkrétan egy pogány területre ment el észak felé. És hogyha megnézzük, akkor szinte kivétel nélkül kiderül a hasonló történetekben, amikor pogány területre megy az, hogy ilyenkor mindig valakiért megy. Mindig valakiért megy. Gondoljunk csak arra a történetre, amikor ott a kútnál beszélget a pogány asszonnyal. És hogy ez így van most is, vajon? Most is valakiért, most is konkrétan ezért az asszonyért ment, vajon? Hát olyannyira igen, hogyha tovább olvassuk a következő mondat, rögtön az, hogy Jézus azután eltávozott onnan is, visszament Galileába. Visszament. Mert amiért oda ment erre a területre, azt a célt elérte. És rögtön visszament. Ugye sejtjük már ez alapján is, hogy egyetlen egy szó sem lesz súly nélkül ebben a történetben. Nem véletlenül olvassuk azt, amit olvasunk. Nem véletlenül halljuk azt, amit Jézus szájából hallunk. Mondjuk ki, Jézus ezért az asszonyért ment el oda. És talán már egy kicsit felsejlik a mélység ennek a történetnek, és nem zavar annyira a felszín. A múlt héten egy apa hitéről hallottunk. Emlékszünk rá? Egy apa hitéről, akinek a hite képes volt a gyermekének gyógyulást hozni. Ott hagytuk abba azzal a gondolattal, hogy felkiált ez az édesapa, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen. Emlékszünk, hogy eljutott oda az édesapa, hogy az ő igazi tragédiája az életben az nem a gyermeke betegsége, hanem az ő gyenge hite. És végre tud a lényegért könyörögni, hogy segíts az én hitetlenségemen. És ahogy ez a lényeg megtörténik, ez a lényeg megértése megtörténik, rögtön elindul a csodák folyamata. Itt hagytuk abba. Ma pedig egy édes anyáról olvasunk és hallhattunk. Talán nem is véletlen ez így anyák napján, hogy egy édes anyáról hallunk. Egy édes anyáról, akinek a hite szintén csodák sorozatát indítja el. Tehát Jézus ott van pogány területen. Az asszony, ez a pogány édesanya, kiabál utána. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! És várnánk azt a megszokott ismeretünkből, hogy Jézus megáll, visszafordul, szétszárja a karját, miben segíthetek, leányom, mondd. Ehelyett mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy Jézus úgy tett, mintha nem is hallaná ezt a kiabálást. Hát azért ez egy elég illemtelen dolog, nem? Pont ő, nem ezt szoktuk meg tőle. De ez a felszín. Nézzük meg, mi van a felszín alatt. Úgy kiált ez az asszony, hogy Uram, Dávid fia. Ez a kiáltás az asszonynak a szájába legalább olyan furcsán hangzott volna, mintha én most itt elkezdenék az atomfizika rejtelmeiről mesélni a testvéreknek. Akik engem ismernek, azok tudják, hogy ez a dolog meglehetősen távol áll tőlem. Meglehetősen nem vagyok járatos ebben. Rögtön kilógna a lóláb, hogyha ilyenről beszélek, akkor ez valami áltudálékosság, vagy valamilyen hátsó szándékom van, és azért használok ilyen nagy fogalmakat. Ennek a pogány asszonynak a szájába ez a felkiáltás legalább ilyen furcsa hangzott. Miért? Mert ez a kifejezés, hogy Uram, Dávid fia, ez csak és kizárólag a zsidóknak volt értelmes mondat. Hiszen a zsidók számára jelentett Dávid valakit. A zsidók számára volt ez a kifejezés, hogy Dávid fia a messiásról szóló proféciának egy része. Egy pogány asszony szájába ez hát legalábbis kérdőjeleket rajzol fel. Kicsit olyan hiteltelenné válik. Az ember úgy azon gondolkozik, hogy vajon ezt ő most komolyan gondolta, vagy csak valamit el akart érni, és azért használta ezt. Sokszor kerülök én is olyan helyzetbe, amikor találkozom olyan emberekkel, akik tudják rólam, hogy lelkész vagyok, és akkor elkezdenek megpróbálni használni olyan nyelvezetet, ami felől majd azt gondolják, hogy ez nekem majd tetszeni fog, és akkor majd biztos nem tudom ez, és ez, és szimpatikusnak fogom találni őket, és a legrosszabb rémálmaimba köszönnek vissza az ilyen beszélgetések, amikor egy mondaton belül vagyok doktor úr, plébános úr, meg tiszteletes úr, és az ember ugye ilyenkor azt érzi, hogy ez olyan hiteltelen, ez annyira nevetséges. Az ember ilyenkor szívesen rácsukná az ajtót az ilyen emberre, hogy ha nem illik a szádba, ne használ. Nem kell. Hallgatok én a nevemre is simán. Ne hozzuk már egymást ilyen kellemetlen helyzetbe. Na, szóval értitek, hogy miért volt Jézus hallgatása? Mert tudni kellett. Tudnia kellett az őt körülvevő tanítványoknak is, hogy itt most tényleg egy hitvallás hangzik el, vagy pedig csak egy megtanult séma. Mert mindnyájan meg tudunk tanulni szép hangzatos keresztény szövegeket. Mindnyájan oda tudunk mondogatni másoknak, ha éppen valami olyat csinál, ami szerintünk nem jó. Még akár Biblia idézeteket is. Kérdés az, hogy áll ez a szánkban. Vagy ha nem mondja azt a másik, hogy te beszélsz nekem. Te. Jézus hallgatása tehát ebbe az irányba indítson el bennünket. Ebbe az irányba, hogy nekünk embereknek, az őt körbevező tanítványoknak és ennek az asszonynak is ki kellett derülnie, komolyan gondolja ezeket a szavakat, vagy csak elcsípte, hogy így kell megszólítani ezt a mestert. Ezért tesz úgy, mintha nem hallaná. Derüljön ki! Most derüljön ki egyszer és mindenkorra, hogy mit is gondol ez az asszony róla, hogy van-e hit ebben az asszonyban, vagy csak megtanult frázisok vannak. A tanítványok reakciója olyan szokásos tanítványi reakció. Azt mondják, hogy Uram, bocsáss már ezt az asszonyt, hát elég cikő, hogy itt utánunk kiabál, itt utánunk ordítozik. Hát ennél nagyon rosszabbat nem lehetett volna mondani, mert miért bocsássa előtt? Hát valószínű azért kiabál utána, mert valamit akar Jézus. Tehát miért nem a tanítványok inkább viszik oda Jézushoz az ilyen embert? Tehát ez az egyik. A másik pedig, mit bocsásson el rajta? Hát nem is beszélt vele. Nem kerültek kapcsolatba. Már megint csak ugye az emberi oldal jön ki, hogy olyan kellemetlen ez az egész, olyan sziki ez az egész. Mennyire ismerős érzés, nem? Sokszor kellemetlen hitet tenni. Sokszor kellemetlen, és inkább úgy lennénk vele, hogy na, legyen már ez aznek a szituációnak vége. Nem kell mindenkinek tudni rólam, hogy én hiszek. Jézus válasza pontosan reagál erre a tipikus tanítványi gondolkodásra. Azt mondja, hogy nem is volt vele semmi dolgom, hát hogy bocsássam el. Nem is kerültünk kapcsolatba. Ezt fejezik ezzel a mondatával, hogy én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. De olyan keményen hangzik ez a mondat. Mi ez? Tényleg nem ezt szoktuk meg Jézustól. Mi ez? Tudjátok miért, testvérek? Ez egy próba. Ez a próba. Ez a próba az asszony számára. Biztosan merem állítani. Ez csak egy látszólag nagy különbségtétel Izrael és a pogányok között. Ez csak egy látszólag különbségtétel, de valójában éppen bizonyítékát szeretné adni Jézus annak, hogy ő mindenkiért küldetett. Közvetlenül ezelőtt a történet előtt pont azt olvassuk, 2-3 hete foglalkoztunk azzal a szakasszal, hogy Jézus összetűzésbe kerül a farizeusokkal, hogy miért nem mosnak kezet a tanítványok. Azokkal kerül összetűzésbe, akik zsidók, akik választott néphez tartoznak. Nem arról van itt szó, hogy aki zsidó az automatikusan hisz, aki pedig nem, az nem. Dehogy erről van szó. Jézus pont a zsidóktól jön el és megy el erre a területre, akik képtelenek hinni és fölismerni. Ez csak egy látszólagos különbségtétel. Egyszerűen csak szeretné, ha kiderülne Jézus, szeretné, ha kiderülne, hogy milyen is az igaz hit. Milyen az igaz hit? Az igaz hit az megpróbált hit. Az kipróbált hit. Az igaz hit az nem rózsaszín hit. Az igaz hit teli van próbákkal és szenvedésekkel. Mert az élet szenvedés. Aki más távít, csak eladni akar valamit. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam. Az igaz hit az kitartó. Az igaz hit az nem adja föl. Az igaz hitnek még az sem számít, ha maga az Isten tűnik csöndesnek és némának. Hányszor érezted úgy, hogy nincs válasz a kérdésedre, pedig az Isten magához fordult. Az igaz hit ilyenkor nem fárad el, és nem adja föl, és nem mondja azt, hogy akkor keresek valaki más, akit majd látok és válaszol, mint ez az asszony. Ezt olvassuk, az asszony pedig odaérve leborult előtte, tovább ment. Bár némasság volt a válasz, és csak egy hátat látott Jézusból, de akkor is tovább ment, nem adta föl. És könyörög, Uram, segíts rajtam. Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Na, ez most már azért tényleg sok, nem? Hát mennyit kell még viselni ennek az asszonynak? Először levegőbe beszevetik, aztán egyszerűen csak kutyának nevezik. De jó ég, mi jöhet még? Meddig tart ez a próba? Nincs már éppen elég belőle? Nem éppen nagy már ez a próba? Nem éppen abba kéne már hagyni, és végre jöjjön a felszabadulás és a megoldás? De az igaz hitnek vannak még további jellemzői. Nem csak az, hogy kitartó. Az igaz hitnek az is jellemzője, hogy képes megaláztatást elviselni. Megaláztatást, amikor kutyának nevezik. Gondolj bele az asszony fájdalmába, ennek az édesanyának a fájdalmába. Az egyetlen gyermekéről van szó. És ő egy édesanya. Hát meddig megy el, ameddig csak lehet. Nincs határ és nincs akadály. Hiszen a gyermekéről van szó, és ő egy édesanya. Olyan nincs, hogy ő megálljon, nincs az a megaláztatás, amit ne viselne el. Az igaz hit képes elviselni megaláztatást. És van még egy jellemzője. Az igazi hit az józan tud maradni. Józan. A legnehezebb helyzetekben is. Most már azért lassan kimondhatjuk, hogy ennek az asszonynak nem képmutató hite volt. Nem csak betanult sallangokat mondott. Itt tényleg olyan hitről van szó, ami példaértékű. Az igaz hit az józan tud maradni. Újra megnéztük a fiatalokkal péntek este az ifjúsági órán azt a filmet, amit már egyszer megnéztünk, arról a 13 éves kislányról szólt, akinek szörfözés közben egy cápa leharapta a bal kezét, szörfdeszkástól együtt, úgy, ahogy van. És ez a lány bár elvesztette a vérének 60%-át, ami azért már kellőképpen halálos veszteség, életben maradt. És az orvosai csodaként tekintettek rá. És azt mondták utólag, hogy valószínűleg azt mentette meg az életét, hogy józan maradt. Nem esett pánikba, nem kezdett kiabálni, nem kezdett kapálózni, hogy még több vér pumpálódjon ki belőle. Józan tudott maradni. Ekkora tragédia kellős közepén. 13 éves gyerekről van szó. És ez egy megtörtént eset. Az persze hát a szuszpoén, hogy egy hívő családból származó gyerekről van szó. Látjuk, hogy mit jelent az igaz hit? A legnehezebb helyzetekben józanságot tudott jelenteni. Megmentette a lánynak az életét. Amennyire persze józanul lehet maradni egy ekkora sérülés nyomán, de ezt mondták az orvosok. Nem kapálozott, nem kiabált, nem esett pánikba. Mint ez az asszony? Mint ez az asszony? Mert mit mond? Igen, lehet, hogy kutya vagyok. És vállalom, legyek kutya. De még a kutyáknak is jut a gazdájuk asztaláról egy-két morsa. Micsoda válasz. Milyen hihetetlen józanság van e mögött. Igen, lehet, hogy kutya vagyok, de figyelj csak, Uram! Te mégis eljöttél ide. Én kutya vagyok, de te mégis eljöttél. És én tudom, hogy te értem jöttél ide. Te mégis eljöttél ide. Na hát, ez az a hit. És ez az a józanság, ami után már nincs szükség több próbára. És a kipróbált, megpróbált hit az meghallgatást eredményez, gyógyulást, megmenekülést. Milyen csodálatosan szép. Elmúlt héten egy édesapáról hallottunk, akinek a hite megmentette a gyermekét, most egy édesanyáról hallunk, aki bár pogány volt, de mégis nagyobb hite volt, mint sok zsidónak. És ismét csak csoda történt, ismét csak gyógyulás és megmenekülés történt. Mert a kipróbált hit az meghallgatást eredményez. Mit megtetted az anya a gyermekéért? Mit megtetted az édesanya? Küzdött? Megaláztatást elviselt? Tűrte, hogy látszólag semmibe vegyék? Tűrte, hogy kutyának nevezzék? Hát nem ilyen egy édesanya? Főleg akinek még hite is van. Az jutott eszembe, hogy vajon mi mai szülők. És itt beszéljünk nyugodtan rólunk édesapától is, hiszen csak úgy teljes az édesanyja, ha édesapa van mellette. Vajon mi mai szülők tudunk-e így küzdeni a mi gyerekeinkért? Mai édesanyák és mai édesapák vajon hajlandóak vagyunk-e mi is elmenni értük a legmesszebbig? Még akkor is, hogyha pont ő az, aki semmibe vesz engem. Még akkor is, ha pont ő az, aki kutyába se vesz engem. Meddig tudunk mi elmenni értük, a ránk bízottakért? Azokért, akik nem jelentkeztek be hozzánk, hogy ide akarok születni hozzátok. Kaptuk őket ajándékba. Meddig megyünk el értük, tudunk-e így küzdeni? Isten óvjon meg minket attól, hogy mi is a könnyebb utat választjuk, amikor a gyermekeinkről van szó. Könnyebb utat választjuk, hogy majd ő eldönti, hogy mit akar. Hányszor hallom ezt keresztelési beszélgetéseknél. Hogy majd, ha ő felnőtt lesz, eldönti, hogy hova járjon, de egyszer nem fogják kérni, és viszik el templomba. Hogy legalább legyen mi alapján döntenie, milyen álságos önbecsapás ez, majd, ha felnőtt lesz. Addig meg majd úgy nő, mint az udvar, aztán majd lesz vele valami. Hányszor lehet hallani? Meg majd beadjuk egyháziskolába a gyereket, majd ott embert faragnak belőle. Nekem erre se időm, se energiám, türelmetlen is vagyok, sok is a munkám. Majd a család segítők, mit tudom én. Mert ez a könnyebbik. Milyen csodálatos az édesanyja, aki elment a legvégsőkig az ő gyermekéért. Hát én hiszem és vallom, hogy ha egyre több ilyen édesanyja, édesapa lesz, ami gyülekezetünkben, ami falunkban, akkor ez egy olyan hely lesz, ahová jó lesz jönni. És hiszem, hogy akkor válhatnak ilyen édesanyává és édesapává férfiak és nők, hogyha ez a hit felébred bennük, és ez a hit gyökeret ver bennük. Áldjon meg Isten bennünket. Minket, akik itt vagyunk most, édesapák, édesanyák, leendő anyák, leendő apák. Hogy merjünk ilyen hittel hinni abban, hogy a mi életünkre az egyedüli gyógyulást a Krisztus hozhatja el. Legyen ez az örökség, amit továbbadunk majd gyerekeinknek. És akkor nem kell attól félni, hogy reklámszöveget fogják meghűíteni őket, és elvenni az eszüket, mert úgy fognak lepattanni róluk, ahogy kell. Isten áldjon meg minket ilyen hittel. Így legyen. Amen. Az ige hirdetéssel válaszképpen a 254-es énekünk első versét énekeljük. Az első versét, mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat.